A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az 50. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Az 50. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: az erős Isten uraknak ura.
Isten uraknak ura, szól és e földet mindelő hívja, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten, ő fényességében. Semmit el nem hallgat ítéletében.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítására, amely az imádkozásról tanít bennünket ezen a mostani vasárnapon. A Heidelbergi KT 45. úrnapjából olvasok kérdéseket és feleleteket. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közlik, akik ezt őtől le őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádsághoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egyigaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságunkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő tanított. Gyertek, kedves testvéreim, engedjünk hitvallásunk tanításának, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra tanítasz bennünket ennek az Isten tiszteletnek első perceiben, hogy imádkozzunk te hozzád. És szeretnénk neked hálát adni ezért a csodálatos lehetőségért, amelynek értékét oly sokszor nem értjük és nem becsüljük. Köszönjük, hogy te a mindenható Isten, aki teremtője, fenntartója és ítélője vagy ennek a világnak, megengeded nekünk azt, hogy megszólítsunk téged, mi több arra bátorítasz, hogy tárjuk föl előtted a mi szívünknek hálaadását, hódoljunk te előtted, és dicsőítve téged bátorsággal hozzuk elét kéréseinket. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, legfőképpen azért, hogy elküldted a te fiadat érettünk bűnösökért. Dicsőítünk azért, mert ígédben kijelentetted, hogy ő érette, megkegyelmezel mindenkinek, aki általa hozzád folyamodik. Dicsőítünk téged azért is, mert megengeded nekünk, hogy ezen a helyen összegyülekezzünk újból és újból, és hogy figyeljünk a te szavadra. Ezért hozzuk most is eléd azt a kérésünket, hogy engedd nekünk megértenünk, mert egy dicsőséges voltodat és szavadat kijelentésedet. Köszönjük neked áldásaidat. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, mert szabadítónká lettél. Nem csak lelkiekben, hanem testiekben is. Köszönjük te neked azokat, akik először vannak itt közöttünk, kérünk, segíts meg őket, hogy lelki otthonra találhassanak-e helyen. Köszönjük neked azokat, akik visszatérhettek közénk hosszú betegség, súlyos mélységek után. Legyen áldott a te neved gyógyulásukért, és azért a szabadításért, amelyel kihoztad őket a halál árnyékának völgyéből. Köszönjük te neked, hogy jöhetünk eléd kéréseinkkel, és kérhetjük a te vigasztaló szeretetedet, és azt, hogy emelj magadhoz bennünket, hiszen az Isten közelsége oly jó nékünk. Tedd meg velünk ezt a csodát, ezen az Isten tiszteleten is, mindazáltal, ami közöttünk történik. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülvén a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Testvéreim, Máté evangélista evangéliumának 28. fejezetében miként tárja elénk a keresztség sákramentumának szereztetését. Mennybe menetele előtt az Úr Jézus Krisztus tanítványaihoz lépett, és így szólt hozzájuk: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Nagy szeretettel köszöntjük közösségünkben Napalkov Miklós testvérünket és feleségét, Gabriellát, akik második gyermeküket, Áront hozták el ide közénk, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön ezen a mai vasárnapon. Kedves testvéreim, a keresztség egy látható földi esemény, amelynek keretében itt a gyülekezetben, ebből a kis keresztelő kancsóból vizet öntünk a keresztelendő gyermek fejére. Imádkozunk érette, és nem csak érette, hanem mivel egy gyermekről van szó, érettetek is szülőkért, keresztszülőkért, mindazokért, akik körülveszitek ezt a gyermeket, és igyekeztek az ő életére, nem csak testi életére, hanem lelki életére is, ezt követően is jó hatással lenni, magyarán szólva arra törekedtek, hogy őt neveljétek értelmes, bölcs, fiatallá, életerős emberré, aki majd embertársai hasznára és hitünk, reménységünk szerint Isten dicsőségére élhet ebben a világban. A keresztségnek ebben a pillanatban talán az egyik legmeghittebb pillanata, amikor a vizet a gyermek fejére öntjük. Ugyanakkor a későbbiekben ez az a dolog, ami leginkább a homályba merül, maximum egy-két fénykép őrzi majd meg ezt a pillanatot, és tulajdonképpen a gyermekünk is maximum onnan fog erről tudni, hogyha beszélünk neki. Miért van az, hogy ami most olyan fontosnak tűnik, hogy szépen és jól történjék, hogy egyáltalán megtörténjék, az később annyira feledésbe merülhet. Reméljük, hogy nálatok ez nem lesz így, de sajnos a nagy átlagban Magyarországon arról kell beszélnünk, hogy ez így van. Talán leginkább azért merül ez feledésbe, mert nem értjük a keresztségnek a szimbolikáját. Nem értjük azt, hogy miért is víz, nem értjük azt, hogy miért is kerül a fejre, és amit nem értünk, azt az ember a legtöbbször igyekszik elfelejteni, de ha nem is igyekszik, gyakran el is felejti. Nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még, matematika tanárok most kivételek, a logaritmusra, a színuszra, meg a koszinuszra. Sokan ezt nem értik, akkor megtanulják, aztán gyorsan is felejtik, mert nincs rá szükség. Hát mintha a keresztség szimbolikájával is így lennénk, nem értjük sokszor tisztán, még régi gyülekezeti tagok sem, hogy tulajdonképpen mit is jelképez a víz, és miért is fontos az, hogy a gyermek fejére ez a víz oda kerüljön. Csak egy dolgot szeretnék ma kiemelni, amire a keresztség vize bennünket emlékeztet, ez pedig az, hogy szimbólumként Isten szövetségének a jele az, amit szimbolizál. Isten ugyanis az emberrel szövetségre lépett Jézus Krisztusban. De ennek az isteni szövetségnek komoly ára volt, mert az ember és Isten között hatalmas űr és mélység tátong a bűneset óta. A bűn, az ember bűne volt az, ami az embert Istentől véglegesen elszakította, olyan módon, hogy az ember többé Isten közelébe, az Isten jóságához és szeretetéhez nem férhet többé hozzá. Isten azonban kegyelméből úgy döntött és úgy határozott a Szentírás szerint a világ alapjainak felvettetése előtt, hogy mégis utána megy a tőle elszakadt embernek, és az ő szeretetével fölkínálja számára az újbóli szövetség kötés lehetőségét. De az árat ezért az isteni tettért, hogy ez megtörténhessen, ki kellett fizetni. Ugyanis Isten az ember bűnét büntette. Isten nem nyújthatott úgy kezet az ember után, hogy a bűn büntetését el ne vegye az útból. Hogy azt a szakadékot, ami közte és az ember között tátong, valamiképpen át ne hidalja. És erre más lehetőség nem kínálkozott, mint hogy a mi bűneinkért valakit, aki erre alkalmas és méltó, megbüntessen. Ez a valaki, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő az, akiben és aki által, ami mennyei édesatyánk utat épített hozzánk, és az ő szövetségét kínálja nekünk. Ennek az Úr Jézus Krisztusnak el kellett hordozni a mi bűneinket, és el kellett hordozni a mi bűneink büntetését is. A bűnnek a büntetése a halál. Úr Jézus Krisztusunknak meg kellett halnia. A vére el kellett, hogy folyjon. Egyértelművé kellett válnia annak, hogy ő a mi bűneink büntetését hordozza, elszenvedi, és azokért tökéletesen eleget tesz. A keresztség vize, Jézus Krisztus vérének szimbóluma, amely vérről, azt mondja a Szentírás, megtisztít bennünket minden bűntől. Mert az Isten igazságos. És egyszer a mi bűneinkért az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust megbüntette. És hogyha ő a mi bűneink átkát, a halált hordozta helyettünk, akkor nekünk ő érette, kegyelmet hirdet. És a halál helyett élettel ajándékoz meg bennünket. Drága testvéreim, amikor a gyermekeink fejére a keresztség alkalmával vizet öntünk, szórunk, akkor azt a hitünket és meggyőződésünket fejezzük ki gyülekezetként, szülőként, keresztülőként, hogy reménységünk szerint, ami Urunk Jézus Krisztusban gyermekünk az Istennel szövetségre lép. Persze nem a keresztség vize az, amely által ez a szövetség megépül, mert ahogy mondottam, a keresztség vize szimbólum. A szövetség Istennel hitáltal, Jézus Krisztusért épülhet meg. Ennek a gyermeknek is szüksége van hitre. Szüksége van arra, hogy mindaz, ami most jelképként rákerül, egyszer számára érthetővé váljon. És a ti szép feladatotok az lesz, hogy arról, amit az Isten hitünk szerint megelőlegzett neki, számára hitvallást tegyetek. Hogy beszéljetek neki arról a Jézus Krisztusról, aki az ő bűneiért is hitünk szerint elhordozta a büntetést. És ha majd megkérdezi az a gyermek, hogy honnan tudom én ezt, mi lehet az én bizonyosságom arról, hogy Jézus Krisztus valóban elhordozta az én bűneim büntetését, akkor emlékeztessétek arra őt, hogy hitáltal mi a keresztségben, mint szimbólumban téged megbélyegeztünk, és hiszük, hogy nem mi bélyegeztünk meg téged, hanem a mi Urunk, Istenünk cselekedte ezt veled. Ahogyan a keresztség vize tisztít, ahogyan általában a víz tisztít, úgy tisztít meg bennünket Jézus Krisztus vére és áldozata. Nos, amikor arról beszélünk, hogy gyermekeinket Jézus Krisztushoz kell vezetni, akkor testvéreim, nem valami olyan feladatról beszélünk, ami végrehajthatatlan, hanem egy olyan feladatról beszélünk, amit öröm elmondani a mi gyermekeinknek. A keresztény ember számára Jézus Krisztus áldozatáról beszélni nem teher, hanem öröm. És egy családban egy gyermek előtt azt a titkot föltárni, hogy Jézus Krisztus éretted és szenvedett, és neked az Atya bűnbocsánatot ad Jézusért, ez nem lehet teher. Ez a legjobb hír, amit a gyermekünknek mondhatunk. Ez a legnagyobb dolog, amit vele közölhetünk. És mi arra bíztatunk most benneteket, hogy a keresztség vize emlékeztessen benneteket szüntelenül arra, hogy milyen kötelességetek van ezzel a gyermekkel kapcsolatosan, emlékeztessen benneteket arra a jó hírre, hogy Jézus Krisztus nem csak értetek, hanem ő érette is szenvedett, azért, hogy Áron boldog ember lehessen itt a földön, és boldog ember lehessen majd halála után egyszer az Isten országában is. Isten segítsen meg benneteket, hogy ezt a jó hírt szüntelenül fáradozva, örömmel közvetíthessétek gyermeketek felé. Amen. Kedves testvéreink, mivel azzal a döntéssel jöttetek ide Isten házába, hogy gyermeketeket megkereszteltetitek, két kérdést teszek föl, melyre válaszolhatok egy gyülekezet előtt hallható szóval, és fönnállva hallgassuk testvéreink ígéret tételét. Kérdezem először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, testvéreim, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, egyszerű maga önként tegyen hitvallást, az élő Istenbe, Jézus Krisztusba vetett hitéről egy gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, gyertek, tegyünk most mindannyian vallást a mi hitünkről, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással köszönjük meg neked Áron életét. Köszönjük, hogy odaajándékoztad őt szüleinek, szeretteinek, és köszönjük mindazt az örömöt, amelyet ő vele egy családba hoztál. Köszönjük te neked azt is, hogy az alatt, a hit alatt keresztelhetjük őt most meg, hogy kegyelmedet őre áll is kiterjeszted. Kérünk, Urunk, viselj gondot az ő testére és lelkére, hogy valóban hozzád találhasson és megérthesse azt a titkot, amelyről ma is szóltál közöttünk ígéd által. Mennyei édesatyánk, erősítsd meg a szülőket és keresztszülőket, hogy előtted tett fogadalmukat hittel és hűen megtarthassák. Állj melléjük, és segíts meg bennünket, gyülekezetet is, hogy szüntelenül imádságba hordozhassuk őket, hogy egyszer, amikor majd elszámolnak te előtted fogadalmukkal és ígéretükkel, ne kelljen szégyenkezniük. Köszönjük, Urunk, hogy reád bízhatjuk magunkat, háladásunkkal és kérésünkkel együtt jövünk most a te színed elé. Légy irgalmas hozzánk. Amen. Áron, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott köztünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és imádkozzunk a 431. számú dicséretünk szavával. A 431. számú dicséretünk egyetlen verse így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet.
Isten, kérünk tégedet, keresztelj és most meg minket, Jézus, hígy meg kegyesen. Mostnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, Szent erejében, amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig len, minden mindvégig.
Kedves testvéreim, ige hirdetésem alapigéje Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a levél második fejezetéből, a 11. versről a 14. versig található megírva. A Galatákhoz írt levél második fejezetében a 11. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre pogánymódra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Kedves testvérek! A Galácia beliekhez írott levélnek ez a rövid néhány verse a régmúlt egyház történetének idejébe vezet bennünket. És erre bizony újra és újra szükségünk van, hogy visszatekintsünk az egyház, az ősegyház kezdeti idejére. 2009 felől nézve hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akkor minden egyszerűbb, minden szebb, és jóval problémamentesebb volt. Talán nem is véletlen, hogy ma egyre többen vannak azok, akik azt hirdetik és azt várják, hogy legyen ma minden olyan a keresztény gyülekezetekben és közösségekben, mint amilyen akkoriban volt. Innen nézve, 2009 felől nézve, az az időszak romantikusan szépnek, és olyannak tűnik számunkra, mint amiben semmi kivetni való nem volt. De valójában így volt ez. A mai szakasz éppen azt mutatja meg nekünk, hogy azokban a régi időkben is, amelyekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy nem merültek föl ott problémák, voltak problémák. És a problémák azok problémás emberekhez kötődtek, hiszen a problémák az emberi közösségekben nem élnek önálló életet, a problémák mindig emberekhez köthetők és kötődnek is. Voltak azonban abban az időben is lelkileg érzékeny emberek, akiket bántott mindenféle probléma, de hogy szókimondóak legyünk, akiket bántott a bűn megjelenése és megtűrése a közösségen belül. Mert hogy a keresztény közösségekben a probléma forrása általában a bűn. Valakinek a bűne. És aztán azt is föltárja előttünk ez az ige szakasz, hogy abban az időben nem csak problémás, bűnös emberek voltak, nem csak olyanok voltak, akik ezt érzékelték, és ez ellen valamit tettek, hanem azt is fölfedi ez az ige szakasz előttünk, hogy voltak akkoriban még alázatos, inthető emberek. Azért fontos nekünk ezt az ige szakaszt tanulmányozni, mert merem állítani a testvéreknek, hogy az akkor élő emberek semmivel sem voltak jobbak, és semmivel sem voltak rosszabbak, mint amilyenek mi vagyunk. Az idő távlatából a romantikus szemüveget föltéve az orrunkra lehet, hogy hibátlannak tűnnek azok az emberek, de ha engedünk a Biblia tanításának, és figyelemmel olvassuk a leveleket, és az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor meg kell, hogy lássuk azt, hogy bizony-bizony nagyon hasonlóak voltak azok az emberek hozzánk. Az emberi gyarlóságok is jellemezték őket, de ezek mellett, a gyarlóságok mellett hordoztak olyan krisztusi jellemvonásokat is, amelyekről mintha ma hajlamosak lennénk megfeledkezni. Hogy fölismerjük azt, hogy milyen krisztusi jellemvonásokra lenne és van szükség közöttünk a gyülekezetben, nézzük meg most egy kicsit részletesebben, hogy miről is beszél Pál apostol a Galácia beliekhez írt levelében. Legelőször is lássuk a problémát, vagy ahogy erről szóltam, a problémás személyt. Nem más ez a személy, mint Péter. Kéfásnak is nevezték őt, de itt Péterről, az oszlop apostolról van szó, arról a tanítványról, aki Jézus három kedves tanítványa közé tartozott, Jánossal és Jakabbal együtt. Arról a szeméről van itt szó, akit később a római egyháztest tökéletesnek kiáltott ki, hibátlannak és tévedhetetlennek. Tényleg tökéletes volt Péter? Nézzünk szembe ezzel a dologgal, és próbáljuk meg erre a választ megtalálni. Egyszer ez a Péter a tengerparton Simon Tímár házában megértette egy titkot, amelyet Isten fedett föl előtte. Megértette Péter azt, hogy Isten megnyitotta a mennyei kaput, nem csak azok számára, akik zsidónak születtek. Ma ez nem olyan nagy kérdés nekünk, de abban az időben, Krisztus után ez egy nagy kérdés volt, hogy vajon azok, akik Istent soha nem ismerték, azok a népek, nemzetek, akik Istennel semmilyen kapcsolatban nem voltak, vajon eljuthatnak-e arra az ismeretre, arra a hitre, amely őket Isten országára alkalmassá teszi. És erre az egyértelmű válasza a zsidóknak az volt, a zsidók keresztjéneknek is, hogy azok, akik nem zsidónak születtek, bizony az Isten országának titkát meg nem érthetik, és a mennyben be sem kerülhetnek. Isten azonban fölfedte éppen Péter előtt azt a titkot, hogy a mennybe vezető út Krisztus hitáltali követésében rejlik, és nem a születésben, nem a nemzedékben, nem a nemzetségben, sőt, még csak nem is a cselekedetekben. Megértette Péter azt, amit később a reformáció is megfogalmazott, hogy egyedül Krisztusért, kegyelemből, hitáltal lehet az embernek üdvössége, legyen zsidó származású vagy nem zsidó származású. Erről az ismeretről, amelyet Péter ott Simon Tímár házában szerzett, bizonyságot is tett nagyon sokak előtt, és onnantól kezdve ebben a tudásban kezdte élni az életét, és mint oszlopapostól ennek megfelelően kezdték a missziót is szervezni. Előtűnt ez a Saulus nevű megtért zsidó, aki Pál apostol a későbbiekben, aki azt állította, hogy őt Isten arra hívta el, hogy menjen el a pogányok közé, és hirdesse a pogányoknak az evangéliumot. Volt Jeruzsálemben egy tanácskozás, ahol az oszlopapostolok elfogadták Pált testvérnek, és azt mondták, menj a pogányok közé. Mi a zsidók között fogjuk hirdetni az evangéliumot, te pedig a pogányok között hirdessed az evangéliumot. Ugyanazt kellett hirdetniük, nem volt ebben különbség. Krisztust kellett hirdetni, aki kegyelemből és hitáltal örök életet ad minden benne hívőnek. Ez a Paulus Antiókiából indult a missziói útjaira, és azt olvassuk, hogy egyszer ott Antiókiában megjelent Péter. Nyilvánvaló, hogy látogatták egymást a gyülekezetben, és nagy szükség volt akkoriban is arra, hogy a lelkivezetők egy-egy gyülekezetben látogatást tegyenek. Így került el Péter Antiókiába. Aztán Antiókiában úgy viselkedett, mint ahogy megértették ezt a dolgot, mivel Antiókiában a gyülekezetben voltak zsidó keresztjének, meg pogány keresztjének, tehát olyanok, akik a zsidóságból tértek meg, és lettek Jézus követői, illetve olyanok, akik a pogány világból lettek Jézus követői, Péter mindent együtt csinált velük. Nem történt semmi. Ahogyan megegyeztek, tudták, hogy Krisztusért kegyelemből hitáltal van üdvösség, és vállalták a közösséget egymással. Igen ám, de Pál apostol leírja nekünk azt, hogy megjelentek egy másik oszlop apostolnak, Jakab apostolnak, a köréből és gyülekezetéből is néhányan, ők nyilvánvalóan zsidó keresztjének voltak, és ekkor Péter félrehúzódott a pogány keresztjénektől. Elkülönült a gyülekezet egyik felétől. Félelmének az okát nem tudjuk pontosan meghatározni. Hiszen Jakab is ott volt Jeruzsálemben, mikor megegyeztek, de lehet, hogy nem volt teljes egység közöttük. Nem tudjuk. Azt olvassuk, hogy elkülönült a pogány keresztjénektől Péter. És elkülönültek egymástól a zsidó keresztjének és a pogány keresztjének is. Ebben a magatartásában Pétert követte még Barnabás is, ami azért van itt külön megjegyezve, mert hogy Barnabás Pállal indult el arra, hogy a pogányok között misszionáljon. És most úgy tűnik, hogy az az elhatározás, amivel ő elindult a pogányok felé, az valahol nem tiszta ő benne. Mert most elkülönül a pogányoktól, megtért emberektől. Megmentek Péterrel a többi zsidók is. Mintha semmibe tűnt volna a korábban Jeruzsálemben megszületett egyesség. Hirtelen az antiókiai közösség két részre szakadt, elkülönültek egymástól. Ha most megnézzük a problémát, mert arról beszélünk, és azt igyekszünk megérteni, akkor azt mondtam, hogy a probléma mindig emberekhez kötődik. A felszíni probléma az volt, hogy mint ahogy most mi itt ülünk, de félreértés ne essék, elkülönült így egymástól az antiókiai gyülekezet. Ha valaki megnézte őket, az egyik oldalon csak zsidó keresztjéneket látott, a másik oldalon csak pogányokból lett keresztjéneket látott. Most mondhatnánk azt is, hogy hát ez volt az ülésrend, ezt szokták meg. De nem mondhatjuk, mert korábban nem így volt. Egyszer csak így lett, hirtelenjébe egyik napról a másikra. Ez a probléma. Miért lett ez így? Most keressük a gyökerét, és ennek a problémának a gyökerét Péterben találjuk meg. Mert a probléma mindig emberekhez kötődik. Péter életében a probléma abban állott, hogy megértett valamit Simon Tímár házában, ezt az ő értését megerősítették mellette többiek, apostolok, Jézus Krisztus követői, de most Péter az embereknek való megfelelés miatt, félelemből, mégsem gyakorolta azt, amit akkor megértett. És ennek az eredménye az elkülönülés lett a gyülekezetben. Kedves testvérek, mindig fontos dolog látnunk a problémáknak a gyökerét. Mert ez a világ hajlamos arra, hogy a problémákkal csak a felszínen foglalkozzon, mondhatjuk úgy is, ahogy ez közismertebb, hogy a problémákat az asztal alá seperjük. Legyen szép terítő az asztalon, azt, hogy alatta mi van, az nem érdekel senkit. Hát ez a világ ma ilyen, hogy a felszínre akar berendezkedni, és hogy ott alul a mélyben mi van, azzal jobb inkább nem foglalkozni. Pedig a problémák mindig emberektől erednek. Azokban mindig része van embereknek. Az nem úgy van, hogy egyszer csak van valami, ami eddig nem volt, de most meg van valami. A problémák, testvérek, mindig valahonnan elindulnak. Vagy tőled, vagy tőlem. Zavaros a felszín a családban, a munkahelyen, körülötted, akkor nézd meg, hogy ott a gyökér, te, aki egy résztvevője, vagy egy családnak, egy munkahelynek, egy közösségnek, te, hogyan vagy ott ebben a közösségben? Nem te vagy a probléma gyökere? Amikor megoldásokat keresünk, sokszor nem azt keresünk csak, hogy hát legyen minden szép. Legyen egy romantikus este, legyen rend a lakásba, de hogy ez milyen áldozatokba kerül, hogy kinek mi van a szívébe, no az annyira nem lényeges. Legyen rend a gyülekezetbe, szép virágok az asztalon, a terítő is egyenesen álljon, ki legyen takarítva, de ha valaki nem érzi jól magát, és valaki úgy érzi, hogy feszültség van, akkor mindig el kell gondolkoznia azon, hogy én nekem ebben mi a részem. A részünk az szokott benne lenni, testvérek, ami Péter esetében is volt, hogy Péter valamit megértett, Isten valamit előtte fölfedett, de Péter nem akart ennek megfelelően cselekedni. És tudjátok, a legtöbbször az életünkben a probléma ebből származik. Hogy az Isten tanítgat bennünket, mi megértünk dolgokat, de nem akarunk annak megfelelően cselekedni. Mindannyiunk életének a problémája, a lelkész életének a legnagyobb problémája. Mert ő tanító. Mert ő tanító. És a legnagyobb kísértésünk, a legnagyobb kihívásunk az, hogy vajon élünk-e annak megfelelően, amit Isten igéje előttünk fölfedett. Látjuk, hogy Péter egy pillanatra ebben a dologban megingott, és azonnal a körülötte levő gyülekezet két részre oszlott. Emberileg nagyon nehéz lett volna ezt a helyzetet feloldani. Nagyon nehéz lett volna bármilyen módon is ezt a feszültséget és ezt az elkülönülést megoldani. Odaállhattak volna a presbiterek, mondhatták volna azt, hogy az egyik jobbra, a másik balra, hogy majd újra úgy üljön a gyülekezet, és úgy tűnjék, hogy együtt vannak. De tudjuk mindannyian, hogy ez talán a felszínt megoldotta volna, de a szívekben levő problémát bizonyosan nem. És itt van az, testvérek, amiről másodszorra szeretnék beszélni, hogy abban az időben nem csak problémás emberek és problémák voltak, hanem voltak lelkileg érzékeny emberek, akiket bántott a bűn megjelenése és megtűrése a közösségen belül. Amikor ezt mondom, hogy lelkileg érzékeny emberek, akkor azt gondolom, hogy sokunknak a szíve rárezdül. Na, ilyen vagyok én is. Szoktuk is mondani, én azért sértődök meg, és azért vagyok megbántható, mert én a lelkileg érzékenyebb típus vagyok. De most szeretném újra aláhúzni azt, testvérek, hogy a lelkileg érzékeny ember ebben a viszonylatban az, aki érzékeny a bűn megjelenésére és megtűrésére a közösségen belül. És ez a személy ott abban az élethelyzetben az újonnan sült apostol küldött Pál volt. Mondhatták volna neki azt, hogy te mit beszélsz? Hát te ölted a zsidókat. Jó, hogy megtértél, de hát maradjál csak csöndbe. Jó, hogy van rólad bizonyságunk, de te csak ne kezdj el bennünket kioktatni. Érdekes, hogy nem mondták ezt Pálnak, hanem meghallgatta Péter azt, amit neki Pál elmondott. Pál ugyanis felismerte Péter viselkedésében a félelemből való megalkuvást. Azt, hogy Isten helyett inkább embereknek akar megfelelni. Meg akar felelni Jakabnak, meg akar felelni a Jakab tanítványainak, akik szintén odakeveredtek Antiókiába, és Péter sutba vágta a korábbi meggyőződését, hogy nekem Isten előtt kell megfelelnem, és Isten előtt kell minden dolgommal elszámolnom. Azt mondja Pál apostol, figyeljük csak meg, mit ír a galáciaiaknak. Azt írja a 11. versben, hogy megfedtem Pétert, mert okot adott arra, hogy megfedjem. És a 14. versben megmondja Pál, hogy mi ez az ok. Így mondja, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton jár. Pált nem a Péter személye sértette. Pált azt sértette, hogy Péter nem az evangélium igazságának megfelelő úton jár. Talán a problémák megoldásához is hozzátartozik az, hogy fel kell ismerni a valós gyökereket. És a valós gyökér nem abban állott, hogy Péter mit csinált, hanem abban, hogy Péter az evangélium igazságát sértette meg. Ez az, amire Pál apostol nem jöhetett volna rá magától. Isten adta meg neki ezt a látást, és úgy tűnik számunkra, hogy Pál mellett másnak nem nagyon adatott meg ez a látás. Ő volt az, aki ezt megértette, hogy itt Péter magát Krisztust sérti. Az evangéliummal megy szembe, azzal az igazsággal megy szembe, amit valamikor ő megértett. Pált nem Péter személye irritálta, és ezt hadd húzzam alá újból és újból, hanem az, hogy sérül az evangélium igazsága. Az az igazság, amit Isten a napnál is világosabban kijelentett ott Simon tímárházában, és amely igazság felől közös látásra jutottak Jeruzsálembe. Nos, testvérek, ez a lelki érzékenység. Amikor valaki ezt érzékeli, hogy az Isten igazsága sérül. És itt hadd mondjam azt, hogy ezt a lelki érzékenységet az ember egyedül Istentől kaphatja meg. Mert való igaz, hogy érzékeny emberek vagyunk mi, de elsősorban a saját igazságunkkal kapcsolatosan. És akkor szoktunk megszólalni, akkor szoktunk a mi látásunknak hangot adni, amikor a mi igazságunk sérül, vagy bukni látszik. Jaj, a magunk igazáért nagyon tudunk perlekedni. Azért elő tudunk állni, azért tudunk reklamálni, azt tudjuk bizonygatni másoknak, ez a mi lelki érzékenységünk. De az Istentől támasztott lelki érzékenység, testvérek, más frekvenciákon mozog. Azon a frekvencián mozog, ahol az Isten igazsága sérül. És azon a ponton, ahol az Isten igazsága sérül, ott a lelkileg érzékeny ember mindig szót kell, hogy emeljen. Ezért van az, hogy hiába várja el ez a világ tőlünk, hogy mi mindenre bólogassunk, a keresztjén ember nem bólogat mindenre. Hanem ahol az Isten igazsága rendje sérül, ott felemeljük a szavunkat. Így emeljük most fel a szavunkat olyan dolgokért is, amelyek közöttünk vannak, mondhatnánk úgy is, hogy talán közelednek hozzánk, de még egyelőre távol vannak. De jeleznünk kell, mert Isten igazsága sérül. Isten igazsága sérül akkor, amikor az embereket arra tanítják, vagy arra kényszerítik, hogy hazudjanak, hogy lopjanak, hogy tisztátalan életet éljenek, hogy megtanuljanak csavarosan gondolkozni, de nem úgy, mint a székelyek, hanem úgy a mai értelemben csavarosan. Hogy megkeressék a kibúvókat, a kiskapukat, és ezért föl kell emelni a szavunkat. Mert itt az Isten igazsága sérül. Aki azt mondja, hogy ne lopj, aki azt mondja, hogy ne kívánd el a másét, de ha egyszer erre kényszerítik az embereket, akkor ott föl kell emelni a szavunkat. És mindegy, hogy ki teszi ezt. Mindegy, hogy kiáll a dolgok mögött. Nekünk érzékenyen jeleznünk kell, hogy az Isten igazsága sérül közöttünk. Vagy így kell megszólalnunk akkor, amikor azt halljuk az elmúlt héten, a rádióban, majd olvashatjuk az interneten is, hogy Svédországban két nő lett püspök az elmúlt héten. Az egyikről nagy dicsőségesen hirdetik a hírportálok, hogy leszbikus. Testvérek, a lelki érzékenységünket bántja ez. Emberileg bizonyára olyan valaki lehet ez a nő, akit megválasztottak. Valamiért megválasztották. Bizonyosan kedves, vagy szép, vagy mit tudom én, de olyan tulajdonságai vannak, ne nézzük teljesen zöldfülűeknek azokat a svédeket, akiknek választaniuk kellett egy püspököt, hogy a legcsúnyábbat, legalkalmatlanabbat választották ki. Ők emberileg úgy gondolták, hogy az a valaki a legalkalmasabb, de sérül az Isten igazsága. Mert az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és úgy látta jónak, hogy a férfi és nő szövetségét nevezzük házasságnak. Sérül az Isten igazsága, és minden ilyen dologban a lelkileg érzékeny ember rezonál, és elő kell, hogy álljon. Elő kell, hogy álljon. Pál apostol előállt, Isten erre indította, és én is szeretném arra bátorítani a testvéreket, hogy amikor Isten igéje valamit fölfed a számunkra, azt ne rejtsük véka alá. Jó az, ha talán először magunknak kimondjuk és megfogalmazzuk. Lehet, hogy nagyon szép és jó dolog az, de egyébként az Isten igazságát sérti. Mondjuk ki magunk előtt is azt, hogy itt sérül az Isten igazsága kijelentése, tehát ez bűn. Ma egy olyan folyamat van a világban, ahol a bűn relativizálódik. Az lesz a bűn, amit te annak gondolsz, de a kereszténynek tudnia kell, hogy nem az a bűn, amit én annak gondolok és vélek, hanem az a bűn, amit Isten bűnnek nevez. És itt nincs megalkuvás. Ki tudod-e mondani dolgokról az életedbe, talán a saját életedre nézve? Mert az Isten érzékenyé tett rá, hogy ez bűn. Vagy ápolgatod és megtűröd ott a saját életedbe, és együtt élsz valamivel, ami megoszt téged is, meg megosztja azokat is, akik körülötted vannak. Végül harmadszorra szeretnék arról beszélni, hogy nem csak problémás emberek voltak abban az időben, nem csak lelkileg érzékeny emberek kerültek elő, akiket bántott a bűn megjelenése és megtűrése a közösségben, hanem voltak abban a gyülekezetben alázatos, inthető emberek is. Péter nagyságát az egyház történelem azzal akarta kihangsúlyozni, hogy hibátlannak titulálta. Pedig Péter nagysága, testvérek, nem a hibátlanságában állott, hanem sokkal inkább abban, hogy inthető volt Péter. Hogy inthető volt Péter. Megtehette volna Pál apostol figyelmeztetése után, hogy előáll Antiókiába, és azt mondja, na, rám figyeljetek, Pál meg menjen a kispadra. Kezdeményezhetett volna egy újabb jeruzsálemi konzultációt Jakabbal és Jánossal, hogy probléma merült föl Pállal, lehet, hogy az ő egész látása nem megfelelő, másítsuk meg a korábbi véleményünket. Visszahívhatta volna az apostolt, de nem ezt tette. Péter számára a legnagyobb mentség az, hogy jelek szerint apostol társának a feddését nyitott szíve és alázatosan elfogadta. Meghajolt az igazság előtt. Testvérek, Luthert ez az ige szakasz bátorította arra, hogy még nagyobb hévvel és lendülettel hirdesse a középkori egyházban az Isten igazságait. És még nagyobb hittel és lendülettel hirdesse azt, hogy nem biztos, hogy Péter utódai, a pápák és a püspökök tévedhetetlenek. Te azt mondta, Péter is tévedett, inthető volt és elfogadta az intést. Akkor miért feltételezzük azt, hogy az ő utódai tévedhetetlenek, nem inthetők, és talán nem juthatnak bűnbánatra? Óriási lendületet adott ez Luther szolgálatának ez a felfedezés. Hogy aki Isten gyermeke, és valóban Isten gyermeke, az majd rá fog Isten kegyelméből hangolódni arra az intés nyomán, hogy ő valóban megsértette az Isten igazságát. És ez mindig egy jó mutatója is annak, testvérek, hogy valaki hol jár a lelkiekben. Hogy egyáltalán lelki embere, és hogy a lélek iskolájában milyen osztályba jutott el. Inthető-e? Az az ember, aki nem inthető, vagy nem lelki ember, vagy még nem tart sehol az Isten országa titkainak fölfedezésében. De a legtöbbször inkább az előbbi. A nem lelki ember nem reagál és nem rezonál a lelki húrokra. Annak lehet azt mondani, hogy ez nem tetszik az Istennek, mert őt ez annyira nem érdekli. És sajnos azt kell, hogy mondjam, így kell, hogy meglássuk, hogy sokszor a magunkat hívőnek gondoló közösségekben is pontosan ez a lelki rezonancia hiányzik. és ennek az okát kutatjuk, akkor testvéreim, oda kell eljutnunk, hogy tisztán kell lássuk magunk előtt is, hogy vajon az evangélium igazságát megértettük-e, és ezt az igazságot a szívünkbe befogadtuk-e már. Addig, amíg nem vagyunk Jézus Krisztusnak elkötelezett követői, addig, amíg ő benne nem ismerjük föl a szabadítót, a megváltót, az egyetlen lehetőséget, addig jöhet az Isten szava, el fogsz állni a füled mellett. De amikor valaki ráhangolódik erre a mennyei frekvenciára, az el tudja fogadni az intést, az el tudja fogadni a feddést, mert meg fogja érteni abban a pillanatban, hogy nem én rólam van szó, hanem nálamnál sokkal nagyobbról, az Isten igazságáról, arról az igazságról, amit egyébként hirdetnünk kellene. De hogyha az életünkkel széttiporjuk ezt az igazságot, akkor vajon el fogják-e fogadni? Meg fogják-e érteni? Komolyan fogják-e venni? Drága testvéreim, azok az emberek mindenben hozzánk hasonlóak voltak. Bűneikben is, hitükben is, és merem remélni hozzájuk hasonlóak vagyunk lelkületünkben mi magunk is. Isten segítsen meg bennünket, hogy amikor most visszatekintünk azokra az időkre, akkor láthassuk azt az időt nagyon reálisan. És amikor magunkra nézünk, és esetleg kétségeskedünk, hogy vajon a ma emberének lehet-e ilyen kapcsolata az Istennel, akkor bátorítson bennünket ez az ige szakasz arra, hogy a mi Urunk, Istenünk szeretetében ne kételkedjünk. Vannak problémás emberek? Vannak problémák? Igen, vannak. Lesznek lelkileg érzékeny emberek? Hitem szerint vannak és lesznek. Lesznek alázatos, inthető emberek és testvérek közöttünk? Hitem és meggyőződésem, vágyam és imádságom, hogy vannak, lesznek és legyenek. Segítsen meg az Úr, hogy ezek közé tartossassunk mi is. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére. A 395. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. A 395. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: Nevelj minket egyességre.
Minden szív az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye, ez csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy olyan kegyelmes vagy hozzánk, hogy fölfeded előttünk a valóságot, és ki szeretnél bennünket mozdítani mindenféle ábrándozásunkból, és mindenféle olyan hamis elképzelésünkből, amellyel Isten helyett embereket látunk Istennek, és úgy gondoljuk, hogy mások jobbak, okosabbak, ügyesebbek voltak nálunknál. Köszönjük, hogy mindig is te voltál a te gyülekezetednek kulcsa, ereje, fegyelmezője, mert szükség is volt arra, hogy minden korban fegyelmezzed, bátorítsad a te gyermekeidet. És köszönjük, hogy így teszel velünk is, amikor ezen a mai napon emlékeztetsz bennünket arra, hogy minden megismert igazság, amelyet ígédben fölfedtél előttünk, arra kötelez bennünket, hogy aszerint éljünk. Te látod, hogy milyen kettős a mi életünk, és te látod azt is, hogy milyen sok feszültség van bennünk ebből a kettősségből. Köszönjük, hogy most arra hívsz és arra bátorítasz, hogy a te igazságaidnak legyünk hűséges követői, mindenféle félelem, megalkuvás és elkülönülés nélkül. Segíts meg bennünket, Úrunk, hogy ebben a gyülekezetben is hadd éhessük meg a mi hitünket a Te igazságodnak, szentségednek megfelelően. Taníts erre bennünket, és segíts is meg mindannyiunkat, hogy ne váljunk akadályaivá annak, hogy a Te igazságod közöttünk fölragyogjon. Köszönjük, hogy benned van intés, és köszönjük, hogy benned van bűnbánat is. Juttas is el bennünket bűneink meglátására, és az azok felett való bánkódásra, ha erre van szükségünk. Légy kegyelmes és irgalmas hozzánk ezen a területen is, és munkálja mi szívünkbe készséget és alázatot arra, hogy akarjunk neked élni, a te tetszésednek és kijelentésednek megfelelően. Urunk, emlékezzé meg rólunk, és így formálj bennünket, növeld a mi hitünket, vagy így fedd fel előttünk azt is, ha még nem vagyunk a tiéd. Köszönjük, hogy a kegyelem ajtaja nyitva van, köszönjük, hogy hozzád lehet jönni ezen a mai napon is, minden lelki és testi mélységből, mert te szabadítónká lettél. Emlékezzél most meg arról is, aki rosszul lett közöttünk, és légy az ő gyógyítója, megerősítője, hogy ebben az állapotában is hozzád kerülhessen közelebb. De így kérünk téged gyászolóinkért, mindazokért, akiket veszteségek értek, mindazokért, akik betegségükkel szembesültek, hogy hallgasd meg az ő imádságukat és emberi nyomorúságaikban, mutasd számukra az utat. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő hét minden napjában, hogy életünk a te dicsőségedre és embertársaink javára folyhasson. Amen. Testvéreim, imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Néhány hirdetést hozok a testvérek elé. Szeretettel kérem a gyülekezeti munkásokat és lehetőség szerint párjaikat is, hogy az Isten tisztelet után maradjanak itt egy rövid időre. Ugyanezt kérjük az énekkar tagjaitól is. A jövő héten kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hitoktatást tartunk, este 6 órai kezdettel bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órai kezdettel felnőtt konfirmációs tanfolyamunk folytatódik. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk. Pénteken 3:30 az első éves, 4:30 a másodéves konfirmandusokat várjuk, majd este 6 órától az ifjúságot hívogatjuk ide a gyülekezetbe. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 órakor Isten tiszteletet tartunk a gyülekezet rendjének megfelelően. Ugyanakkor szeretném hirdetni, hogy a jövő vasárnapi Isten tiszteletünk keretében a Lónyai utcai református gimnázium tanulói is szolgálnak közöttünk. Jöjjünk el, hallgassuk meg az ő szolgálatukat, hiszen hozzánk az egyházmegyénkhez tartozó református gimnázium tanulóiról van szó. Különösképpen is figyelnünk kell rájuk, és imádságban hordoznunk őket. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel képes beszámoló lesz a gyülekezetünk 2009. augusztusi Hokstédei útjáról itt a gyülekezeti teremben. Tehát jövő vasárnap délután 4 órától képeket fogunk vetíteni, meg beszámolókat fogunk meghallgatni erről a kirándulásról. Ehhez mindig kapcsolódik egy kis szeretett vendégség, aki úgy gondolja, hogy ehhez egy kis süteménnyel hozzájárul, azt szeretettel bátorítjuk erre, nem utasítjuk el, sőt egyenesen kérjük is ezt a testvérektől. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következendő héten, november 20-án pénteken, 15:00 kezdettel a Zeneakadémia nagy termében jótékonysági koncert lesz a Káposztás megyeri református templom építése javára. Hadd bátorítsam a testvéreket ennek a koncertnek a meghallgatására. A programja kint van itt a fali újságunkon, megtekinthető. Maga a belépés ingyenes erre a koncertre, de adományokat fognak gyűjteni és lehet adni a Duna másik oldalán épülő templom javára. Csak emlékeztetem a testvéreket arra, hogy a Káposztás-megyeri gyülekezet, a Békás-megyeri gyülekezettel egy időben, vagy talán egy kicsit hamarabb vágott bele templom és parókia építésbe, hasonló lakótelepi környezetben, és kevésbé haladós az ő ottani építkezésük, mint amilyen Isten kegyelméből a Békás-megyeri lehetett. Ezért is kérik, ezért is szervezik, és ezért is fogadják köszönettel a templomépítésükre a testvérek adományát, amelyet most összekötnek egy ilyen művészeti dologgal. Nagyon sokféle előadó lépott föl, bátorítom a testvéreket a részvételre. Szeretném megköszönni a testvéreknek azt a munkát, amellyel gyülekezetünk szépségéért fáradoztak az elmúlt héten. Ahogyan hirdettük is, testvérek, adakozás van ezen a mai napon a gyülekezetünkben a gyülekezet hitelének törlesztésére. Örömmel és hálaadással hirdetem, hogy az elmúlt havi adományaink 218.060 forintot tettek ki. Hálaadással köszönjük meg minden adakozó testvérnek ide hozott és juttatott áldozatát. Hívom és bátorítom is erre a továbbiakban is a testvéreket, hogy német testvéreink felé a tőlük kapott kamatmentes hitelt a megjelölt idő alatt visszatörleszthessük és kifizethessük. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Egy dolgot elfelejtettem hirdetni, amiből rögtön kettő lesz. Különösképpen is azért, mert az egyikből egyiket korrigálnunk kell. Ahogy azt már hírül adtuk a testvéreknek, elhunyt Fehér Ferencné Zsuzsika néni testvérünk, és az ő temetése most lesz ezen a héten, 18-án, 11:30 kezdettel a Tamás utcai urna temetőben. Tehát korábban úgy emlékszem, Óbudát mondtam, nem az óbudai temetőben fogjuk az ő hamvait elhelyezni, hanem a Tamás utcai temetőben 18-án 11:30 kezdettel. Nagy szeretettel adunk hálát Istennek, és köszöntjük a körünkbe újra Tóth Zoltán presbiter testvérünket, akivel itten többen találkoztak, aki műtét után került ide vissza közénk, és ha viszont jól láttam, akkor annyira nem volt erős, vagy annyira még nem erős, hogy mindvégig itt legyen, valószínűleg most már elment, de azért utólag is köszöntjük őt szeretettel, kedves párjával közöttünk, örülünk annak, hogy megépült és újra itt van. Ő szokta a testvéreknek többek között az énekes könyveket adogatni. Kívánunk neki további épülés, gyógyulást és a szolgálatba való teljes visszatérését. Az Úr legyen tehát mindannyiunk őriző pásztora. Gyertek testvérek, énekeljünk, így fejezzük be Isten tiszteletünket, és vezesse vissza ez az ének a mi gondolatainkat az ige üzenetére, ami Úrunkra, Jézus Krisztusra, akinek igazságát hirdetjük és hordozzuk ebben a világban. A 469. számú dicséretünket énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. 469. számú dicséretünk mind az öt versét.
Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncától mondásom, hogy jár.